A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Pásztor Szabolcs, az Ökonomus kutatási igazgatója pontosabban.
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük szépen, hogy megtisztelsz bennünket. Tulajdonképpen már az év második részével csöppenünk bele hamarosan. Hogy látjátok a gazdasági kilátásoknak az alakulását az év hangulat részére vonatkozóan?
Hát ugye azt láttuk, hogy az év első negyedévében ugye egy visszakorrekció történt a gazdasági teljesítményben, visszaesés történt, és hát röviden azt tudom mondani, hogy nagy várakozásokkal tekintünk az év második fele elé. Ugye arra számítunk, hogy a lakossági fogyasztás többek között pörgeti majd a hazai GDP-t, a turizmus szektor az továbbiakban is jól fog teljesíteni. Várjuk azt, hogy
sőt, beinduljon. Sőt, ugye most a dandárja ennek a szektornak.
Abszolút, és ezt nagyon jól lehet is látni a reptéri forgalmon például, vagy a szállodák kihasználtságán. Aztán számítunk természetesen arra is, hogy a nagygyárak beindulnak majd, és hát azt reméljük, hogy azért egy szemmel látható gazdasági növekedés realizálódhat 2025-ben, de azért vannak már olyan elemzők, akik azt mondják, hogy 1%-nál is kevesebb lehet ez a növekedési ráta, ez a növekedési ütem, hát bízunk benne, hogy azért ez több is lesz.
Megszem, ezt egy hitelminősítő jósolta. Ti ettől optimistábbak vagytok?
Abszolút, mi ettől optimistábbak vagyunk, és azért látjuk azt, hogy tényleg a külső körülmények azok nagyon, nagyon komolyak, és azokat feltétlenül számba kell venni. Mi egyébként az Ökonomusznál azt mondjuk, hogy egy ilyen 1,5-2% közötti gazdasági növekedés lehet, és tényleg azért látni kell azt, hogy nagy a súlya a külső piacoknak, a felvevő piacoknak, és hogyha ott nem történik komoly előrelépés, akkor az hosszú távon érintheti a fejlődési tendenciákat. Én például az egyetemi óráimon is szoktam mondani, hogy a Magyarországon összeadjuk az exportot, illetve az importot, és azt elosztjuk a GDP-vel, akkor nagyjából 160-170%-ot kapunk. Tehát a magyar gazdaság egy nyitott gazdaság, ami jó egyik szempontból, na de most látjuk, hogy azért nem feltétlenül jó ez mindig, hiszen hogyha...
Hát eddig képlet volt, most egy picikét méreg.
Így van,
ha
pontosan.
Tehát,
hogyha a külső piac rosszul teljesít, akkor az természetesen érint bennünket nagyon komolyan.
De ha már ezt szóba hoztad, akkor térjünk egy gondolat erejéig az exportunk lehetséges alakulására. Hogy látjátok, ugye hosszú távon, tehát hosszú időn keresztül ez egy sikerágazat volt, de hát az elmúlt időszakban pont a nagy kitettség miatt már nem az.
Csináltunk számításokat korábban arra vonatkozóan, hogy a magyar export az hol és hogyan csapódik le. És én azt mondom, hogy sajnos van egy olyan kép, hogy a magyar export 80%-a egy 1500 kilométeres körön belül csapódik le. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon koncentráltak az exportpiacok. Nyilván a bennünket hallgatók is tudják, hogy elsődleges célország Németország, környező országok, Ausztria, Olaszország, tehát ezekkel klasszikusan sokat kereskedünk, földrajzilag nem távoli országok. Most az, hogy ez miért alakult, az ugye gazdaságtörténet, kultúra, politika, nemzetközi kapcsolatok, ezt megváltoztatni nem lehet egyik napról a másik napra. Vannak ugye kísérletek arra vonatkozóan, hogy diverzifikált legyen az export, azonban azok más gazdasági kultúrák, ott egyébként más a szabályozói környezet, mások a minőségi elvárások, mások a beszállítói hálózatok, tehát hogy történik előrelépés, de azonban nem lehet egyik napról a másik napra lecserélni ezeket az exportpiacokat. És ami miatt említem ezt, az az igazság, hogy amíg gyenge a külső kereslet, addig például az export teljesítmény nem lesz kimondottan számottevő és látványos, ugyanis Európában azt láthatjuk, hogy lehetne nagyobb a fogyasztás, de egyébként a fogyasztók elhalasztják a fogyasztásaikat, vannak megtakarítások az európai országoknál, az európai háztartásoknál, jellemzően ezek nem csökkennek, viszont a geopolitikai bizonytalanságok miatt a háztartások negatívan ítélik meg a jövőt, és inkább nem fogyasztanak, ez az egyik, és még akkor ugye nem is számolunk, vagy nem is említettem még a legújabb konfliktust, ugye az izraeli-iráni konfliktust, ilyenkor az üzenet az, hogy hát igen, nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon sokak fejében az 5 évvel ezelőtti árak élnek. Tehát, hogy azt mondják különböző termékek vagy szolgáltatások esetében, hogy ennyi? Hát én ezért nem veszem meg, vagy ezért az árért én kevesebbet veszek. Tehát, hogy ilyen okok miatt például az olyan kereskedelmi nyitott országok is, mint Magyarország, bizonyos értelemben szenvednek, és várják azt, hogy új rendületet kapjon az exportpiac, meg az export.
Nagyon fontos, hogy a kormány gazdasági élénkítő programmal próbál úrrá lenni a kialakult helyzeten, hiszen helyzet van. Ezt még a kedves hallgatóknak se kell különösebben ragozni, gondolj csak bele a Covid okozta gazdasági sokba, aztán rengeteg csapásra mérte a magyar gazdaságot, de visszatérve a gazdasági élénkítő csomagra, hogy látod ennek a kifutását? És gondolunk elsősorban Demján Sándor programra.
Itt 1400 milliárd forintról beszélünk. Ez egy kimondottan szükséges és fontos csomag. Nagyon jó, hogy elindult. Tartalmaz olyan elemeket, amelyek régi adósságokra reflektálnak. Egy ilyet sietve el is mondanék, ez a Legyen minden vállalkozásnak honlapja című történet. Tényleg, hogyha valaki vállalkozást keres, akkor gyakran arra bukkanhat, hogy csak a Facebookon keresztül van jelen az adott vállalkozás, ott lehet látni a tevékenységet, nyitvatartási időt, termékeket, stb. Stb. Ami nyilván jó, vagy jobb, mint hogyha nem lenne semmi, de azért ez távol áll attól, aminek igazából meg kellene valósulnia. Nagyon jó az, hogy ez a program digitalizációt céloz, eszközbeszerzést céloz, és egyébként a termelékenység javulását célozza meg, és ehhez társít különböző forrásokat, mert azért erre is nagy szükség van. Ugye látva azt, hogy növekedtek az árak, lanyha a külső kereslet, és egyébként a belső kereslet is visszafelé korrigált több negyed évben, például 2023-ban, nagyon sok vállalkozás elhalasztotta a beruházásait, nem mer beruházni, és jó, hogyha jön egy külső segítség a beruházásokra vonatkozóan, hiszen akkor modernizálhat a vállalkozás, növekedhet a termelékenysége, és egyébként megtörténhet az a méretugrás, ami olyan fontos, és van még egy nagyon fontos elem, ez pedig ugye az export tevékenység. Ugye Magyarország egy kisebb piaci potenciállal rendelkező ország, nagyon fontos, vagy nagyon fontos lenne, hogy a KKV-k legalább tegyenek egy kísérletet arra, hogy milyen a külső piac, megpróbáljanak terméket fejleszteni, terméket eladni, hiszen ez alapvetően a jövő kulcsa. Abban az esetben, hogyha egy 100 milliós piac áll rendelkezése, vagy egy 1 milliárdos piac, akkor mások az üzleti lehetőségek, mint amikor csak egy hazai, mondjuk maximum 10 milliós potenciális piac a kézzel fogható.
Mondtad, és az olyan fontos tényező, hogy elhalasztják a beruházásaikat a vállalkozók, ti is kapcsolatban álltak az Ökonomusz vállalkozói közösségekkel, és a legtöbb probléma úgy artikulálódik, hogy kivárnak. Ezzel a fogalommal ugyancsak találkozhatok, vagy ezzel a tevékenységgel. Hogy látjátok, mennyire tudja ez a program megdobni a kivárás opcióját?
Nagyon köszönöm ezt a szót, valahol tulajdonképpen kerestem is, ugyanis mielőtt válaszolnék, még adnék egy összképet, aztán majd utána a választ. Egész Európában kialakult egyfajta támogatást kereső attitűd, pályázatot kereső attitűd a vállalkozások esetében. Arról van szó, hogy a KKV-k nagy része figyeli a különböző pályázatokat, és pályáz, és annak megfelelően reagál. Ez nem feltétlenül jó, meg nem feltétlenül egészséges, hiszen tehát pályázati források megszerzése fontos, de minden vállalatnál van egy ilyen core tevékenység, tehát egy lényegi központi vállalati tevékenység, például kutatásfejlesztés, vagy reklám, vagy bármi más, attól függ, hogy milyen iparágat nézünk, és az a jó, hogyha abban jeleskedik az az adott vállalat, arra fókuszálja az energiáit. Na most abban az esetben, hogyha nyilván a piacon anomáliák vannak, akkor szükségesek ilyen különböző támogatások, vagy ilyen kezdő lökések arra vonatkozóan, hogy ne essen be nagyon súlyosan, látványosan a beruházási tevékenység, de csinyán kell ezzel bánni, mert tényleg nem szabad eltéríteni az adott iparágat, vagy az adott iparági szereplőt a kor lényegi tevékenységtől. Az azért nagyon fontos, hogy ennél alapvetően megmaradjon. És az, aki a gazdaságpolitikai intézkedéseket hozza, ugye az úgy balanszíroz, hogy mit ad miért cserébe, és ezzel mit szeretne elérni. Orientálni kell tulajdonképpen a vállalkozókat, meg a vállalkozási tevékenységet.
Hogy látjátok egyébként a KKV szektornak a helyzetét, mennyire tudja az Demján Sándor program javítani, vagy segíteni a pozícióját?
Tudnék hosszan is válaszolni, megpróbálom rövidre fogni. Azt tudom mondani, hogy ugye Magyarország is egy KKV, nehéz egy KKV-orientált ország, mint Németország vagy Ausztria, tehát a nálunk lévő gazdasági társaságok, azt mondhatom, hogy döntő része KKV.
Hát szerkezetileg legalábbis ugyanúgy néz ki, ha az összképet nézünk a gazdasági társaságban.
Ez teljes egészében így van. És a KKV között számos olyan van, ahol a digitalizáltság foka, egyébként a versenyképesség foka alacsony, de vannak olyanok, amelyek ügyesen kapcsolódnak nagy beszállítói hálózatokhoz. Nagyon termelékenyek, jó termelési struktúra mentén dolgoznak. És azt tudom mondani, hogy nyilván itt a fő cél az, hogy még jobban bekapcsolódjanak az értékláncokba, exportálni tudjanak, de egyébként lenne egy komolyabb probléma is. Ez pedig az, hogy Magyarországon azért a vállalkozói hajlandóság nem túl magas. Ennek különböző kulturális, gazdaságtörténeti okai vannak, és ahhoz, hogy például egy idő után versenyképesebbek, sikeresebbek legyünk, kellene ez a vállalkozói attitűd, kellene egyébként annak az enyhítése, hogy ne vállaljon kockázatot a vállalkozás, mert ugyanis vannak olyan anomáliák, hogy valamilyen forrás lehívható, és például nem eszközbeszerzésre, vagy egyébként beruházásra használják a forrásokat, hanem például a vállalkozásoknál az autópark bővül, ami nem feltétlenül előremutató profitabilitás versenyképesség szempontjából. Tehát
igen, az agrárvállalkozó vesz egy pick-upot, a szolgáltató pedig magának egy SUV-t. Igen. Ez egy attitűd kérdése is valamilyen szinten.
Igen, ezt kellene formálni. Ezt kellene formálni, ez húzódik meg a háttérben, ez egy nagyon lényeges és fontos dolog. Hát nyilván oktatással, hosszú időn keresztül valahogy el lehetne érni azt, hogy egyrészt első körben oldani tudjuk a kockázatkerülésnek a fokát, másrésztről pedig fontos lenne az, hogy üzletibb szemlélet alakuljon ki. Nagyon sokaknál ez megvan, tehát nem arról van szó, hogy ez senkinél nem érhető tetten, de sokan egyébként bátortalanok.
Ahogy szokás mondani, a corporate szektorról, tehát a vállalatiról térünk át a retailre. Ez azért is fontos, mert a kormány számos olyan intézkedés hozott, amely próbálja a fogyasztói bizalmat előre lendíteni, tovább az inflációt letörni. Legismertebb konstrukció ennek ugye az árrés program, a stop intézménye. Hogy látjátok a hatását, kifutását, vagy általában egy átlagos alandó, amikor meghoz egy kormány egy döntést, már másnap érezni akarja annak a pozitív hatását, tehát minden esetben így ebben az esetben sem történik ez így.
Alapvetően normál piaci körülmények között nem tetszene, vagy nem tetszik ez az intézkedés sokaknak. Azonban meg kell érteni, hogy vannak olyan helyzetek, szituációk, amikor bármennyire is nem hatékony, vagy nem piacpárti, be kell ezeket vezetni. Mi első körben az Ökonomusznál azzal kezdtünk, hogy tettünk egy összehasonlítást. Hol használtak még ilyet, hol van még érvényben, és például ugye lehetett látni, hogy Európán belül Franciaországban is nyúltak ehhez az intézkedéshez, illetve Izraelben például bizonyos termékek esetében 1956 óta van árrésstop. Tehát nem egy egyedi jelenségről van szó, ez nyilván valamilyen célt szolgál, meghatározott ideig tartják ezeket érvényben, és hogyha a szükség úgy hozza, vagy a piaci folyamatok úgy hozzák, akkor ezekhez kell nyúlni. Itt ugye Magyarországon leghamarabb az élelmiszerek esetében vezették ezt be, már a hatásokat néhány esetben azonnal lehetett látni, akár napon belül, és most meg ugye azt mondhatjuk, hogy tényleg érdemben több számjegyű százalékos értékkel tudta csökkenteni az élelmiszerek árát ez az intézkedés, és hozzá tudott például járulni ahhoz, hogy lefelé korrigáljon az infláció, és az élelmiszerek esetében azért tetten érhető legyen például az, hogy az árak vagy nem növekednek olyan ütemben, vagy nagyon sok termék esetében azonnal mérséklődnek, csökkennek.
Hát az árak, mert ami legfontosabb, és mindannyiunk pénztárcáját érinti, ez a bérdinamika helyzete, ezt a témakört hogy látjátok, és utána majd átérünk a munkaerőpiacra, mert nagyjából egy átlagos alandót, aki nem foglalkozik napi szinten közgazdaságtanon, mégiscsak ez érint leginkább, és ezt foglalkoztatja.
Nagyon szorosan követünk egy jelenséget, és egyébként azt szeretnénk látni, hogy épp és egészséges legyen az együttmozgás két tényező között. Ez pedig a termelékenység, illetve a bérek növekedése. Mert az az egészséges folyamat, hogyha úgy növekednek a bérek, hogy növekszik a termelékenység. És én azt gondolom, hogy az érdemi felzárkózás az csak ilyen esetben fordul elő. Ugye Magyarországon láthattuk azt, hogy volt jó néhány olyan év, amikor a bérek az infláció felett tudtak növekedni, tehát reálbér növekedés volt. Na most ez szükséges is volt, mert például volt olyan év is, amikor végig negatív volt a reálbér növekedés, ő csökkent a reálbér, tehát ezzel ezt akarom mondani, ez 2023, és ugye ez nagyon komolyan érintette a vásárlóerőt. Viszont Nyugat-Európában több negyed éven keresztül csökkent a reálbér, nálunk megállt 4 ilyen negyed évnél, és most egyébként egy olyan időszakban vagyunk, amikor tehát magasabb a nominális bérek növekedése az inflációnál, és ez ugye vásárlóerő szempontjából kimondottan jó, fogyasztás szempontjából jó, nyilván mindenki ennek örül, tehát aki dolgozik, aki boltba jár, az alapvetően ennek örül, de egyébként azon tartjuk rajta a szemünket, hogy a bérek növekedése az mennyire követi a termelékenység növekedését, vagy a termelékenység növekedése mennyire tud megalapozni a bérek növekedésének. És ha igen, akkor tulajdonképpen egy fenntartható pályáról van szó.
Osztjátok azt a közvélekedést, amelyet számos honfitársunk tesz, akár internetes portál, akár más közösségi fórumon, hogy hát mész Ausztriába, ott minden sokkal olcsóbb, csak hogy mi Németországban, és a fizetések pedig 2-3 vagy 4-szeres szorzóval bírnak.
Az az igazság, hogy érdemes nagy összehasonlítást tenni, és egyéb számos tényezőt figyelembe venni. Itt a beszélgetés előtt váltottunk néhány szót, és említettem, hogy az egyetemi munkám kapcsán gyakran megfordulok afrikai országokban is. Afrikai országok például drágábbak, mint Magyarország élelmiszerek szempontjából. Úgyhogy én nyilván mondhatnám azt, amit sokan mások mondanak, de attól, tehát az, hogy milyen az ár egy adott országban, egy adott üzletben nagyon sok mindentől függ. Hogy mondjak néhány apró dolgot? Az áfától. Attól, hogy például az adott terméket mennyire szívesen fogyasztják. Lehet, hogy nálunk egy importált olasz tészta, az prémium minőségűnek számít, ezért feláras, míg például Olaszországban az olaszok nem veszik meg, mert azt mondják, hogy hát ez egy középkategóriás, vagy egy alsó kategóriás tészta. Tehát, hogy ez is nagyon fontos. Szállítási költség jelenik meg például. Vannak egyszerűen olyan termékek, amelyek ilyen presztízsárazott termékek. Tehát nagyon sok tényezőt érdemes figyelembe venni, de a legfontosabbat még talán nem is mondtam. Gyakran hoznak összehasonlítást Magyarország és Németország között. Németország egy, mondjuk az, hogy 83 milliós piac. Magyarország egy maximum 10 milliós piac. Hogyha van egy nagy termékértékesítő, akkor az 83 millió fogyasztóra lő. Például azon a fogyasztói bázison gondolkodik, amikor árrésről van szó, Magyarország esetében pedig 10 millióról van szó, tehát más lesz az ár és azon nyomban. Tehát, hogyha én többet adok el, akkor lehet, hogy olcsóbb áron tudom átadni például az importőrnek, ha pedig kevesebbet, hát akkor egyszerűen egy magasabb árat szabom. Szóval túlzottan leegyszerűsítő azt mondani, hogy A-ban alacsonyabbak az árak, mint B-ben, ezért tulajdonképpen ott kevésbé élnek jól az emberek, ahol magasabb az ár, mindig meg kell nézni a mögöttes folyamatokat.
A saját benyomásom Ausztriával kapcsolatban egyébként az, hogy ez kamuflás, tehát ez totál nincs így. Akciós termékek esetében vannak elképzelések, és vannak egyébként, mert hogy árengedményesebb produkciók, produktumok, de egyébként én nem osztam ezt a véleményt, csak kíváncsi voltam a véleményedre, de gondolom, nem tudom, hogy ha jársz nem csak Afrikában, hanem Ausztriában, Németországban, azért az ember ilyenkor ugye nyitott szemmel jár és nézi a termékeket, talán alaposabban, mint korábban, és nagyon sok olyan riport, meg interjú jelenik meg erről, ami, hogy is mondjam, tehát nem teljesen a valóságról szól. De ezen most túllendülünk, van még a műsorunk első részéből, hát a pár perc. Elcsünk néhány szót a munkaerőpiaci folyamatok alakulásáról. Hosszú időn keresztül ez egy feszes munkaerőpiacról beszéltünk, akkor, amikor Magyarországról volt szó, az utóbbi években azért ez hígult.
Igen, és hogyha csak egy mondatom lenne, akkor annyit mondanék, hogy enyhült a feszesség, de mondok egyébként többet is természetesen. Érdemes figyelemmel kísérni a munkaerőpiaci folyamatokat idehaza, ugyanis ugye több egymásra ható jelenség van. Ugye a népességnek az idősödése, elvándorlás, visszavándorlás, akár munkaerőhiány bizonyos területeken, munkaerő többlet más területeken például, ez is egyébként jelen van, és nem véletlen, hogy például mi az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítványnál a VHC csoporttal karöltve készítettünk egy olyan nagy kutatást, aminek az volt a címe, hogy a munkaerőpiac jövője. Azt vizsgáltuk meg, hogy például a ma már sokat emlegetett 85%-os foglalkoztatási szint az mennyiben elérhető.
És van még mozgástér?
Van egyébként mozgástér, sietve mondom is, hogy Magyarországon mi nagyon leegyszerűsítően gondolkodunk a részmunkáról, egy részmunkaidős foglalkoztatásról egészen pontosan. Egyszerűen egy átlag karakter azt mondja, hogy én azért nem megyek 6 órába dolgozni, mert úgyis 8 órányi munkát fogok majd kapni. Vagy azért nem megyek 4 órába dolgozni, mert abból úgyis 8 óra lesz. Sok potenciál van egyébként még a fiatalok foglalkoztatásában. Hollandiában, Németországban minden középiskolás dolgozik nyári munkába, a megkeresett jövedelemből pedig utazik például.
Azt ígérem, hogy innét folytatjuk, hiszen van még a műsornak második része is. A napvendége tehát Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója. Tartsanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra, és jönnek a hírek, és utána folytatjuk a napvendégét.